Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Tribune. A Spirit FM 92.9 sportmagazinja. Tribune. Műsorvezetők Takács Áron és Szabó Balázs.
Nagy szeretettel köszöntöm a Tribune hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és tudom velem műsorvezető társam is, Rétai Balázs.
Szia Áron, köszöntöm a hallgatókat.
Mai adásunkban pedig van egy különleges vendégünk, Somos András, az ATV és a Spirit FM műsorvezetője, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
A részemről a megtiszteltetés, és mindenkit üdvözlök, aki hallgat minket. Milyen késő órán vagyunk?
Hát most ugye hétfőn vesztük fel az adást, de majd hétvégén fog lemenni a rádióba, mert felkerül podcastként is, meg a YouTube csatornára is, meg beszélgetni fogunk a magyar válogatottnak az elképesztő teljesítményéről is, meg a labdarúgó szezont le fogjuk zárni, beszélgetünk majd számunkra, ki volt az év csapata, év játékosa, edzője, vagy akár kik voltak a meglepetések, meg a csalódások, de mielőtt belevágnánk a témáinkba, hogyan alakult ki nálad a labdarúgásnak a szeretete?
Hát én kiskoromban már focizni szerettem volna, de azt egy bizonyos életkor alatt Magyarországon akkor nem lehetett űzni. Hmm. Ez ilyen 9-10 éves kor alatt nagyon kevés egyes.
Nem lehetett, akkor már 3-4 hát évesen futballozott.
A szemlélet az teljesen megváltozott. Ezért úsztam korán, tehát ilyen 3-4 éves korban már beadtak uszodába a műegyetemre, ami egyébként egy ilyen a szülők dolgozása mellett egy ilyen alapvetően egy ilyen hobbi tevékenység volt ott, de igazolt versenyzőként lehetett ott úszni, és kaptam kis kék könyvet, meg minden. Azon kívül a műegyetemen volt, ott, ahol az anyukám dolgozott, volt cselgálcs, és azért mentem oda, mert azt vettem észre, hogy én rendkívül békeszerető ember vagyok, és valahogy így belém kötnek azért, mert én nem akarok verekedni. Uh-huh. Tehát, hogy így ez. De szerintem ez egy unaloműző hobbi volt az oviban, vagy a suli első 2-3 osztályában, és azt gondoltam, hogy azért azt nem lehetne hagyni, mert nekem azért fontosak voltak a csajok, tehát azt nem lehetne hagyni, hogy ott égek rongyá, valaki belém köt, és ott égek rongyá, azért az nem jó.
Akkor meg volt a motiváció.
Tehát csípődobás, váldobás, és a földharc, tehát hogy ezt azért meg kéne tanulni, és akkor már lehet valamit kezdeni a helyzettel.
És akkor sikeres volt a projekt?
Hát nem próbáltam ki végül, tehát erre nem került sor. Lehet, hogy azért, mert hogy azért én inkább mindig megbeszéltem, tehát hogy, és akkor valahogy így sikerült mindig megbeszélni.
Igen, mondjuk jobb ezt a módszert választani, mint az erőszakot, hogy azonnal a konfliktust igen felvállalni.
Vagy... De aztán a KSI-ben hirdettek, ilyen 9 éves lehettem, hirdettek olyat, hogy tehetségkiválasztó tanfolyam minden sportágból, és a fociból is. Központi sportiskola az ilyen általános nevelő egyesület volt akkoriban, és hát nagy megdöbbenésemre egy ilyen nyár kellős közepi, hát 2-3 alkalommal néztek meg, és az volt a legfőbb szempont, hogy tudok-e dekázni. Hmm. És engem ilyen kérdőjelesen vettek föl, mert hogy hát látszott, hogy így jól rúgok a labdába, csak hogy így dekázni nem tudtam, arra nem készültem.
Hát meg egyébként maga önmagában a dekázásnak a labdarúgó mérkőzésekhez túl sok köze nincsen. Én utánpótlás labdarúgó edző vagyok, és hát szerintem az, hogy a gyerekek hogyan dekáznak, persze tudja mutatni a technikai szintnek a képességét, hogy a gyerek mennyire ügyes, de sokkal inkább a labdarúgásban azt számít, hogy ki hogyan gondolkodik, hogyan lát a pályán, milyen döntéseket hoz, hogyan vezeti a labdát, milyen kis területen tudja megoldani a szituációkat, úgyhogy abszolút nem ez a mérvadó a labdarúgásban.
De hát én ilyen 3-4-5-6 évvel idősebbekkel fociztam a lakótelepen, tehát én ott éltem. Tehát engem alig láttak a szüleim, csak akkor, amikor németet kellett tanulnom az édesanyámmal, azt nem szerettem. De milyen nyelvtanulás az, amit a focival konkuráltatnak?
Hát igen, pont hogy tehát az inkább, hogyha akkor jutalomnak kéne lenni, vagy valahogy megoldani, hogy a sport, meg a labdarúgás a gyerekek igen. életében nagyon jó motiváció erő tud lenni.
Hát a német így a harmadik nyelv lett az életemben, amivel mondjuk értés szintjén vagyok barátságban, de nem beszélek ezért a dologért. De aztán valamikor biztos meg fogok azért tanulni németül is.
És akkor hogyan választottál csapatot, kinek szurkolsz?
Ja, akkoriban?
Hát
az tök egyértelmű volt. Az egyértelmű volt, mert...
lakott?
Nem. Én már 3 éves koromban úgy néztem a tévét, a foci meccset, hogy egy kis sámli le, és akkor mozdulatlanul, és mereven. És az Újpest volt a legjobb akkor, valószínűleg azért, mert olyan tehetségek játszottak az Újpestben, amelyek azt hiszem az én generációmnak így megkérdőjelezhetetlen tehetségek, tehát Törőcsik András nevét mondom, még nektek is mond valamit, bár szerintem élőben nem láttátok.
Nem, másik generáció
vagyunk. Igen. És volt egy kapus, őt úgy hívták, hogy Tóth Zoltán, és szenzációs kapus volt. Az Újpestnek voltak mindig nagy Szent Mihályi, Rotelmer, Kollár, de ő hát szóval nagyon kevés válogatottsága van, talán 2 vagy 3 vagy 4, és aztán kiment Amerikába, és ott csinált karriert, és befutott üzletember lett, de abban az évben, ami 78, 2 dolog történt, ami megrázott engem. Törőcsik András kisfiáttal karambolozott, úgy, hogy nem ő vezetett, mert síkos volt az út, és ez a karrierjét gyakorlatilag megtörte. A másik, hogy ugyanabban a, tehát akkor bajnok lett az Újpest, és ugyanakkor elment Tóth Zoltán disszidált. Disszidálás az megvan, nem?
Igen. Jó. Azt még tudjuk, mit jelent. Jó,
Töri okay. órán azért ott voltunk. Igen.
Bocsánat a kérdését.
Csak nem... ott voltunk.
Igen. És ez számomra egy ilyen tehát mohácssal ért fel, de megmaradt az Újpest szeretete, és én azóta Újpest szurkoló vagyok. Noha egyébként az egyik nagypapám Ferencváros szurkoló, a másik nagypapám Újpest, mert ő meg orvos volt, és a belügyminisztérium keretében dolgozott. Nem igazán szurkolt, de mégis azt mondanám rá, hogy Újpest szurkoló volt, és az apukám MTK-drukker, tehát így először MTK-honvéd meccsen voltam, ami ugye távol esik, úgyhogy én ilyen elestem a fától.
Mindenesetre azért nem tudom, észrevetted, de hogy lilák a színek a stúdióban, úgyhogy...
Ezt nem, hogy észrevettem, hanem miután lila volt a stúdió, azután azt mondta az Áron, hogy választhatok szín.
Igen, és felajánlottam a zöldet, okay. De valamiért nem fogadtam.
És kinevettem.
Pedig direkt bekészítettük.
Igen.
Nincs én zöldetek szerintem, mert az nem egy szín.
Ja, tényleg, igaz. Pedig majdnem bebizonyítottam, hogy van.
Nyugodtan bármikor, Balázs.
Igen.
És egyébként, hogyha már itt a sportoknál tartunk, nyilván mondtad azt, hogy nem csak a foci, nem csak a, akár ugye mondtad a vízilabdát talán, vagy...
Igen, az előzetes beszélgettünk.
De alapvetően mi az, ami ezekben a sportokban megfog téged, ami miatt azt mondod, hogy leülsz nézni?
Hát azért, mert én a labdával születtem gyakorlatilag, és bármi, ami labda, az jöhet. Egyébként meg a hoki is jöhet, attól még, hogy korong. És hát tulajdonképpen azért engem mondjuk a küzdősportok is oda kötnek a tévéhez, tehát én azt hiszem, hogy a küzdés meg a sportszerűség az így alapvetően leköt. Uh-huh. Tehát, mert tudom mögötte, hogy mi van, tehát én azt gondolom, hogy azok, akik ott vannak és csinálják, azok hihetetlen sokat dolgoznak, és a teljesítmény, hogy mi jön le belőle, az engem izgat, vagy érdekel. Érdekel.
Igen, maga a történetek, tényleg az a sok-sok munka, amit beletesznek az emberek, és a drámák, a sikerek, a kudarcok, azok olyan történeteket ír a sport, amit azért regényekben is nagyon ritkán szoktunk találni, egészen elképesztő emberi történeteket szoktunk találni.
Igen, én egyébként így a sportokban annyira nem sokfélét követek, de például
csak a Forma 1, Balázs.
De viszont ott engem is nagyon, nagyon inkább az fog meg, hogy például Lewis Hamiltonnál, hogy akár jelzálogba tette be az apukája a házukat is, csak azért, hogy támogassa az ifjú Hamilton, és ez már egy olyan sztori, hogy engem annyira megfog, hogy utána 8-szoros világbajnok lehet a valaha volt legjobb Forma 1-es pilóta, és mindez úgy, hogy egyébként el kellett szenvednie a rasszista megszólalásokat, meg megkülönböztetéseket, és ez a küzdeni vágyás, amit mondasz, ez elképesztő.
Hát érjünk át a magyar válogatottra. Jó. A Nemzetek Ligája halálcsoportjában kell-e szembenézni az angolokkal, olaszokkal, németekkel, és hatalmas meglepetésre 4 forduló után a magyar válogatott áll a tabella élén 7 ponttal, és több bravúrt is tudtunk elérni. Külön-külön is értékelhetjük a meccseket, de mi volt számodra, ami leginkább meglepett, akár eredményben, vagy akár játékképében ebben a 4 mérkőzés során?
Ugye számomra a Nemzetek Ligája az fókuszban nem volt soha annyira, mint az Európa-bajnokság vagy a világbajnokság, és már az előző periódusban, az előző sorozatban az, hogy Szerbiát, Törökországot megverte a válogatott, az értelmezhetetlen volt, hát az elmúlt, mit tudom, 10 évben talán egyszer fordult elő, hogy a törököket meg szerbeket biztos nem vertük meg. Tehát, ha a jugoszlávokra gondolunk, akkor kikaptunk tőlük egyszer 5-0-ra, aztán 7-1-re, vagy fordítva, de minden esetben 12-t kaptunk egy előselejtezőn, ami ugye a bejutásért.
Hát abszolút szintlépés volt már az, hogy ott a B kategóriában is tudtunk komoly eredménnyel elérni a csoportot.
És így jutottunk fel az A-ligába, ugye, és én már azt éreztem az Európa-bajnokságon, kim voltam a portugál meccsen, azt éreztem, hogy az utolsó 10 perc elteltével, vagy azt leszámítva, utolsó 10 percet leszámítva, hogy egész jól megy, tehát hogy így még akár vezethettünk volna is, ha nem Lesen kapja Schön Szabolcs a labdát, ugye? Schön Szabolcs.
Azt hiszem igen, de igen. Abszolút azon a mérkőzésen is partiban voltunk, csak kaptunk egy gólt, kinyíltunk, és ott a portugálok már a utolsó pillanatokban kihasználták a klasszisaik révén, de ott a németek meg a franciák ellen labda nélkül védekezéssel egész jól kontrollálni tudtuk a játékot, és meg tudtuk nehezíteni a sztárcsapatoknak a dolgait.
Kim voltam a franciák elleni meccsen is, be is jelentkeztem a híradóba, meg a németek meccsét azt úgy néztem, hogy francia portugál volt itt a Népstadionban, ott voltam kin, és közben ugye lehetett hallgatni a másik meccset.
Hát ugyanígy, mi is kin voltunk azon a mérkőzésen, és mi is mobilon közben néztük ugye a magyar mérkőzést, mert hát amikor gól volt, akkor hatalmasan felzendült a stadion, és a játékosok
nem lehetett érteni, mert
mi történik.
Úgy estek a gólok, hogy szerintem a
ugye éppen az, bedobás volt, vagy valami ilyesmi
volt
a
Schäfernek a gólja, és a német gól egymáshoz viszonyított percbeni, nem tudom mi, az nagyon közel esett egymáshoz, ugye? Vagy úgy, hogy igen, és hogy azt hiszem úgy volt, hogy igen, és hogy mennyi volt 2-2, ugye?
Hát az lett a végeredmény, de kétszer is vezettünk a németek ellen, csak nem tudtok ugye megtartani.
Igen, de hogy úgy volt, hogy az első német után rögtön a Schäfer rúgta a másodikat.
Igen, tehát nagyon
középkezdésből,
gyorsan, igen.
És ezt csak onnan, mert nem tudtam behozni, mert nem lehetett, tehát túlterhelt volt a vonal. Tudod, ott a stadion, tudjátok,
igen, a stadionban. Mindenki használta a
és így felhördült, hogy attól függ, hogy melyik szurkolótából hördült fel, tudtam, hogy változott az eredmény. Szóval a lényeg, hogy akkor szerintem ebben a csoport körben azért a magyar válogatott hasonlóan a franciaországi Európa-bajnoksághoz egy ilyen stabil középcsapattá érett, amely megszoríthatja akár a legjobbakat is. Ezt ott láttuk, de ezt én mindig annak tudtam be, amit már Ben Storknál is láttam, hogyha 2-3x10 napra el tud menni a válogatott, az semmelyik másik nagy válogatott nem tudja megcsinálni. Tehát, hogy azért vagyunk annyira pariban, mert hogy lehetett érezni, hogy az összetartások miatt egész egyszerűen be lehetett gyakorolni dolgokat, amikre a többi válogatottnak nincs esélye.
Hát igen, mert ott a játékosok még jobban le vannak terelve, még több mérkőzés van a lábukban, és igen, ez a nemzeti összetartás akár a csapaton belül, ez abszolút megvan, egy picivel több energiát tudunk erre ráfordítani, az a 2-3 hét is nagyon kevés, hogy egy nemzeti csapatot ennyire rendszerbe össze tud rakni, és talán Marco Rossi válogatottjának, meg egyébként még Ben Storknál, vagy Dárdai Pálnál is ez működött a legjobban, hogy a védekezést annyira szervezetten össze tudták rakni, meg mindenki tudta tudatosan mi a dolga, és közben meg a játékosok szerintem fejlődtek is az elmúlt évekhez képest, hogy a védekezésben nagyon-nagyon sokat léptünk előre, és tényleg meg tudjuk nehezíteni a nagy csapatoknak a dolgát, és amiben meg fejlődni kell, az a labdás játék, és hogyha rátérünk erre a 14 mérkőzésre, ami nekem igazán meglepetés volt, vagyis hát Rossi elmondta, hogy a albánoktól ugye kikaptunk 2-1-0-ra, és így csúsztunk le a világbajnokságról. Lehet, hogy egyébként is lecsúsztunk volna, de az pecsételte meg a sorsunkat, és ott az volt a legnagyobb probléma, hogy felállt védelem ellen nem tudtunk mit kezdeni, labdával még nem játszott azon a szinten a válogatott, hogy egy gyengébb csapatot, akkor is a nem rossz csapat az albán, hasonló játékstílussal megfogtak minket. Most Rossi elhatározta, hogy ezzel mindenképpen változtatni kell, és hát a nagy csapatok ellen próbálkozunk, és kifejezetten tudatosan tudunk labdával is játékot építeni, támadást építeni, megtartani, kihozni a labdát, és látszik az, hogy nem csak labda nélkül meg van meg a tudatosság, hanem labdával is, de szerintem ez éveknek a munkája, hogy egy ilyen rendszer beérett, és a játékosok tudják, hogy mi a feladat, és hogy kívülről szép lassan kiegészíti a csapatát Rossi.
Meg hát két dologban mindenképpen hatalmas a változás. Az egyik, hogy olyan szervezők vannak most a középpályán, akik egyébként nagyon jó bajnokságokból jönnek, és nagyjából leválthatók egymással, a padról is olyan képesség tud beszélni, mint a kezdő csapatban van. És egyébként nagyon jól jártunk szerintem a honosításokkal, ugye? Tehát, hogy
hát Négó is jó színvonalat képvisel, vagy akár Callum Stiles, vagy Willi Orbán.
Igen, csak nekem itt az a kérdés, hogy valóban hosszú távon jól járunk-e a honosítással, mert alapvetően már sok éve beszélünk mi is a tribünben arról, hogy gyakorlatilag hol áll az utánpótlás edzés, hogy hogy áll a tehetséggondozás. És nyilván az igaz, hogy nagyon jó tehetségeket sikerült kiforgatni a magyar nemzetnek, és így látjuk a Szoboszlai Dominikot is, meg Sallai Rolandot is, de ez valóban hosszú távon megoldja ezeket a gondokat?
Hát nyilván nem, mert szerintem ez egy ettől független probléma, mert itt arról van szó, hogy a válogatottban olyan pozíciókat töltenek be a honosított játékosok, mint Willi Orbán esetében, de még mondhatjuk mondjuk Loic Négót vagy Stiles-ot is, amely posztokra ugye nagyon fontos a rutin, tehát egész egyszerűen az, hogy olyan sebességű meccseket játszan, amelyeneket ők játszanak, igen. És ez már 3-4 olyan ember, kiegészülve a mi egyébként top bajnokságban játszó magyar különítményünkkel, a Németországra gondolok, ugye, ami feltételezi, hogy nem rosszabbak a játékosok egyénileg, még ha értékükben sokkal kevesebbet is, a lista szerint kevesebbet érnek, mint azok, akikkel szemben állnak.
Igen, de szerintem egyiket a magyar utánpótlásnak a fejlődés pont ezt is mutatja, hogy azért nagyon sok magyar játékos tényleg a Bundesligába el tud jutni, vagy Premier League-be, La Liga közelébe, hogy tényleg most már a top ligák közelébe tudnak jutni ezek a magyar srácok egész fiatalon, és nem az van, hogy kimennek külföldre és megbuknak, meg most már azért a tehetséggondozás is sokkal tudatosabb, maga a szakmai munka is sokkal tudatosabb, és apró szinteken lépünk előre, majd az lenne a cél, hogy magyar bajnokság is tele legyen magyar fiatallal, de egyelőre 10 évvel ezelőtt kezdtünk el teljesen megújítani a magyar utánpótlást, és külföldről is behozni olyan filozófiát, átkommentálni ide Magyarországra, és meghonosítani azokat a rendszereket, amik működik, és ez 10 éve megy, de külföldön meg 30-40 évvel elszaladtak, és hogy utolérjük még jobban őket, ahhoz kell még 10-20 év. Szerintem a fejlődés megvan, csak az kell, hogy továbbra is fejlődjünk, tanuljunk, elemezzünk, és folyamatosan meglegyen a sportág fejlesztési stratégiánk, de szerintem ez jól működik. Meg az első lépéseket megtettük, és ott van akár Schön, Schäfer, Szoboszlai Dominik, hogy nagyon sok fiatal játékos, ott van a Bundesligában, fiatalon, és magyar bajnokságokban, magyar utánpótlásban kezdték, csak jó időben, valaki később, valaki korábban elment külföldre, és fontos, hogy abban az intenzitásban játsszál, mert a magyar bajnokságban játszol egy francia vagy egy olasz-angol válogatottal, akkor nem tudod azt a sebességet felvenni, mert külföldön az edzések, maga az egész millió abban a sebességben, abban az intenzitásban zajlik, és azt nem tudod megtanulni csak úgy, hogyha abban élsz nap, mint nap.
Meg a másik, amiben fejlődtünk, hogy én úgy nőttem fel, hogy a második felében a felcseperedésemnek egy az egyben magyar játékos egy ilyen igazi nyugati profival szemben nem tudott megcsinálni egy cselt. Tehát, hogy az látható volt, hogy sokkal lassabban, nem tudja, hogy technikailag mit kéne, hogy kéne csinálni, nem veszi fel sebességben a versenyt. Most meg ilyen nincs. Tehát, hogy nincs ilyen a meccsen, hogy azt hát nézd meg Szalai Ádám, vagy nézzétek meg Szalai Ádámot. Hát ott elől, hogy gyakorlatilag úgy tartja meg, ha nem lehet tőle, nem lehetett tőle elvenni, de tényleg nem tudták elvenni, miközben egyébként ő most jelentett Bázelbe, ami nem mondhatni, hogy rossz csapat, mert azért minket bucira vernek, tehát bármelyik magyar klubot.
Újpestet biztosan.
Kivel játszott a Bázel mostanában amúgy, tehát egy magyar csapattal játszott, még pedig a Ferencvárosra, ugye?
Igen, igen.
Tehát nagyon büszkék nem lehetünk erre sem, de minden esetre tényleg az van, hogy egy kicsit, mintha visszalépés vagy levezetés lenne ez a bázeli igazolás, de úgy látszik, hogy a játék lehetőség számszerű, hogy mondjam, fenntarthatóságából kijön egy jó teljesítmény a válogatottban, mert mintha fejlődne ugyanarra a szintre, ami volt mondjuk a Real Madridnál. Ugye ő arról volt híres egyébként a fiatal szakaszában, hogy nagyon-nagyon sok gólt rugott. És ott egy valamilyen térsérülés lehetett, ami egy kicsit visszavetette őt, de azt látjuk, hogy nem elsősorban a góllövés volt az ő dolga, hanem a edzők soránál az volt a dolga, hogy oldalra letegye a lasztit, akár visszakéri és gyorsan berúgja, de akár helyzetbe hozza a többieket. És ez működött.
Abszolút. Most tartunk egy rövid zenei szünetet, de ugyanitt fogjuk folytatni a Tribune adását.
Tribune. A Spirit FM 92.9 sportmagazinja. Tribune. Műsorvezetők Takács Áron és Szabó Balázs.
Folytatjuk is a Tribune adásáson, most Andrással beszélgetünk, és Szalai Ádámnál hagytuk abba, hogy valóban Szalai Ádámnak nem csak az erőssége, hogy jól befejez, mert bepattanak róla a gólok, hanem nagyon ügyesen megtartja a labdát, lekészíti, rengeteg szabálytalanságot harcol ki, lefárasztja a védőket, nincsen nagy sebessége.
Úgy lett a gólunk, emlékeztek most? Az első gól az angolok ellen.
Abszolút, igen.
Elvitte, két csel csinált, nem tudták elválasztani a labdától, és szabálytalanság volt, és akkor jött a beadás.
Igen, Szoboszlai. Ő a Szoboszlai Dominiknak, Sallai Rolandnak, Schäfer Andrisnak területet nyit, megcsinálja a piszkos munkát.
De és akár a Fiolának, vagy a Nagy Zsoltnak is.
Igen, mert nagyon jól érkeznek most már szélsővédőink, és nem csak az van, hogy egy az egyben jól tudnak védekezni a szélsővédőink, vagy igazából, hogyha háromvédős rendszert játszunk, akkor a szárnyembereink, vagy a támadásban 3-5-2 védekezésben, meg ugye 5-védős rendszer, de is jól jönnek támadásban is, de Szalai Ádámnak nagyon-nagyon fontos szerepe van, és Ádám Martin például eddig nem nagyon tudott jól beilleszkedni a válogatottban, itt most a legutóbbi mérkőzésen az angolok ellen ő is nagyon-nagyon jól játszott, és azért reményt ad, hogy be lehet illeszteni mást is, mert most már Szalai Ádám kifelé megy a rendszerből, de azért védekezésben, támadásban, meg a zónáknak a lezárásában nagyon-nagyon-nagyon fontos a Szalai Ádám, és sokat kritizálták, de valahogy a 2016-os EB óta, amikor megrúgta ugye az osztrákok ellen azt a nagyon fontos gólját, valahogy a nézők is megszerették, és a nemzeti válogatottnak lett a első számú csapatkapitánya, és látszik azt, hogy mennyire szeretik a szurkolók, meg hogy az ő jelenléte a csapatkohézióra is nagyon-nagyon fontos.
De azért egyébként az ő személyével kapcsolatban az is érdekes, hogy én azért még emlékszem, amikor 16 előtt nagyon sokat
kritizáltuk
és szapultuk, hogy hát még azt se tudod befejezni, ott a labda, de mellé rugod, vagy nem tudom, nagyon sok ilyenre emlékszem, és nagyon durva az, hogy azt látni, hogy mennyire számít a közeg egy ilyen játékosnak is, hogy igazából valójában egyes játékosok csak azért lesznek klasszisok, mert mellettük olyan játékosok vannak, mint például térjünk vissza a Barcelonánál Iniesta-ra vagy Xavira.
De láttátok az elbúcsúztató videóját?
Abszolút, ott is a közönség imádta. Hát, a hideggrázós videó volt.
Igen, abszolút. És ez azt jelzi, hogy nem csak itt magyar közegben tud ő igazából vezérjegyéniség, hanem egy meghatározó játékosa volt akár a Mainznak, akár a Hoffenheimnek.
10 évi Bundesligában meghatározó játékos volt, vagy rotációs kezdőjátékos.
Igen, igen. És azt nem meséltem, hogy én másnap, hogy volt a 4-0, vagy 0-4, végigjártam a várost, mert szerettem volna egy válogatott meszt. De ez egy nagyon érdekes sztori, sehol nem lehetett azt kapni, XXL-ben lehetett kapni, na jó, de hát ez hogy néz ki, nem?
Tehát, hát azért nem baj, hogy kicsit feszül az emberem, meg úgy persze. Lehet
benne. Jó, hát nem pizsinek veszed, mert ahhoz rossz az érzés, mert meleged van benne. De hogy az volt, hogy felhívtam az MLS-es kontaktot, hogy hát, hogy nem lehet kapni, és hogy van-e ötlet. És azt mondta, hogy webshop. És tényleg az MLS webshopjában meg tudtam rendelni, és ha már egyszer, akkor legyen lúd kövér, szalai felirattal, 9-es számmal, 9-es előszámmal, és akkor az úgy teljes. És mondtam az anyukámnak.
Miért nem Somos névvel
rendeltem? Azért, mert nekem ez egy, nekem én már a 2016, amikor kritizálták a Szalait, én akkor is nagyon szerettem őt. Pont azért a sajtótájékoztatóért, amikor ráébresztette a magyar futball közeget, hogy mi az alapvető probléma, és azt gondolom, hogy ez egy profi mentalitás, hogy nem érdekli a következmény, nem érdekli, hogy ki van felette. Ő elmondja, mert azt gondolja, hogy ezzel használ.
Igen, és ez egyébként szerintem Szoboszlai Dominikra, vagy talán a legtöbb magyar válogatott játékosra ez a profizmus, meg az önbizalom abszolút jellemző, és akár a magyar válogatottra is, hogy most már ők is elhiszik, hogy egy szinten vagyunk a franciákkal, a németekkel, és most már nem ennyire eltűnt.
Szerinted elhiszik, mert szerintem ezt nem hiszik el.
Szerintem azt elhiszik, hogy egy meccsen, azon az adott pillanatban ők lehetnek egy szinten. És hogyha igen, felkészültek, abban a 90 percben le lehet őket győzni, és lehetünk egy szinten. Mindenki tudja, hogy papíron jobb képességű játékosból állnak a franciák, a németek, az olaszok, az angolok, de hogy abban a 90 percben ezt a képesség hiányt el lehet tüntetni csapatként, rendszerben, tudatossággal, szívvel, lélekkel, igen. Meg ők is jó képességű játékosok, szerintem ebbe ők igenis hisznek.
Azt jól mutatja például az olasz meccs, a kinti, ugye? Amikor is a második fél időben gyakorlatilag abból, hogy nekünk van önbizalmunk, abból vissza tudunk jönni egy vert helyzetből, és
hát
nem kapunk plusz kettőt.
Hát hármat, négyet is, igen, könnyedén.
Nem kapsz plusz kettőt, viszont rákényszeríted az olaszokat, hogy ők se dőljenek hátra.
Hát vagy ott az angolok elleni mérkőzés, a második, a 4-0. Hát egész gyönyörű kombinatív gólokat rúgtunk, és olyan önbizalommal játszott a magyar válogatott, az angolok meg megrogytak, és egyszerűen egészen elképesztő, hogy milyen tudatosság van ebben a magyar csapatban, meg volt szerencsém kint lenni a első angol mérkőzésen is, meg ugye utánpótlás labdarúgó edzőként kimentem a gyerekekkel, és a gyerekek olyan hangulatot teremtettek, a 30 ezer gyerek, mint hogyha a 70-80 ezer ember felnőtt szurkolt volna, és a játékosoknál is ott is, az nem egy olyan 1-0-ás győzelem volt, de a 4-0 is, hogy ez egy szerencsével, vagy jól alakult nekünk a mérkőzés, hanem végig azt lehetett mondani, hogy jobban futballozunk, mint az angolok. De az a kérdés, hogy rendben, hogy nemzetek ligája, de mennyire lehet ebből következtetés levonni, hogy nem volt az ellenfeleknek ez annyira fontos, és nekünk fontosabb volt, vagy most már levonhatunk olyan következtetést, hogy a magyar válogatott tud helyenként, időnként világszínvonalon futballozni. Vagy ez még túlzás? Nagyon okosan állított a kérdést.
Én elmondom. Szerintem most már lassan el lehet hinni, hogy a magyar válogatott tud így. Nem akkora merítésből, nyilván nem tudunk egy B-keretet odaállítani, stb. És nyilván ez hosszabb távon azért nehéz fenntartani, de szerintem a szív és a nagyon sok klasszis játékos, akiket már korábban kiemeltünk, el tudja juttatni a magyar válogatottat arra a szintre, és a többiek pedig nem tartalékoltak. Szerintem ez már a második fordulója a Nemzetek Ligájának. Már rájöttek, hogy ebből lehet profitálni.
Szerintem itt abszolút a VB-re készülnek ezek a csapatok, persze, és kísérleteznek. Azért nem a olaszok is a B-keretet hozták, angolok is az első fél időben a B-kerettel játszottak. A második fél időben az A-keret volt a pályán, és ők sem játszottak jobban ellenünk. A németek, Hansi Flick, ő is próbál fiatalokat beépíteni, és ő is kísérletezik. Ezek a válogatottak, ugye a katari világbajnokság majd télen lesz, arra kísérleteznek. Úgyhogy ezt nem mondom, hogy nem volt számukra fontos, vagy nem bírt jelentőséggel, de nekik nem az eredmény volt itt az első számú, hanem a kísérletezés. De hogy a magyar válogatottnak is nem az volt, hogy defenzív futball és eredményesen játszunk, hanem Rossi elmondta, hogy támadást kell építeni, abba kell javulni, tudatosan gyakorolták, építették, és most meccsen beillesztették a rendszerbe, és a nagyok ellen is működött, és ez volt, ami engem leginkább meglepett. Úgyhogy szerintem helyén kell ezt kezelni, mert majd jön egy tétmérkőzésen a világbajnok is elejtezőn, az EB is elejtezőn, akár egy portugál, egy angol csapat, nem biztos, hogy mindig fogunk tudni ilyen eredményt elérni. De már nem azon a szinten vagyunk, mint 10 évvel ezelőtt, ahol a hollandok gurítottak nekünk egy 8-ast, és attól kell félni, hogy 4 vagy 6 lesz, hanem igenis benne van a pakliban, hogyha mi jó napot fogunk ki, megvan a szerencsénk, akkor igenis ki tudjuk harcolni a bravúr 1 pontot vagy 3 pontot, mert ebben a csapatban most már van annyi tehetség, meg munka, meg tudatos építkezés, hogy egy nagyon kellemetlen ellenfélé váltunk.
Hát én azt gondolom, hogy ha mondjuk mi a B ligában játszottunk volna, akkor sokkal nehezebb dolgunk lett volna. Míg itt az A ligában egy fáradt nyugati bajnokságba szétnyűjt ellenféllel próbálkoztunk, még az olaszoknál is azt mondom, hogy így van. Addig mondjuk, ha tudom én, Szerbiával játszottunk volna, vagy akár az oroszokkal, vagy nem tudom kivel, akkor biztos, hogy sokkal nehezebb lett volna.
Igen, és de mondjuk ahogy említetted, hogy ott is 4 évvel ezelőtt tudtunk sikereket elérni, vagy akár amikor a Nemzetek Ligájában az Izland ellen fordítani tudtunk az utolsó pillanatokban, hogy ezeken a mérkőzéseken a hasonlóan velünk egy szinten lévő csapatokat is meg tudunk verni. Nem tudjuk mindig konzisztensen, de képesek vagyunk már ezeket a csapatokat legyőzni. Igaz. Így abszolút szintet tudtunk.
De azért az a 2 albán vereség nagyon fáj.
Az abszolút nagyon fáj, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a következő szint az, hogy ezeket a defenzív csapatokat felállt védelmek ellen lesznek olyan kreatív játékosaink, vagy rendszerünk, akik meg tudják bontani, vagy ahogy mondtad, egy az egyben meg tud verni majd egy magyar válogatott játékos ellenfél játékosát, mert ebben nagyon-nagyon sokat fejlődött az utánpótlás képzés, hogy egyéni képzés van, kreatív, ösztönös, hogy tényleg arra mennek rá itt az utánpótlásban a gyerekek, meg mi is úgy képezzük, hogy tényleg egyedül 3-4 gyereket ki tudjon cselezni, hogy abszolút ezen van a hangsúly, nem az, hogy megnyerje a farsangkupát 10 évesen, 6 évesen, hanem azt, hogy egyénileg kihozza a legjobbat, és majd 20-22 éves korára, vagy 25 éves korára kész játékos válik belőle, csak még idő kell ennek, hogy kiforja magát. Akkor térjünk át a következő rovatunkra, díjazni fogunk, mindannyian hozunk egy-egy csapatot, játékost számunkra éppen kiérdemelni meg azt a díjat, és az első ilyen díjunk kategórián pedig az, hogy ki volt az év csapata, és akkor tiéd a megtiszteltetés, hogy szerinted ki volt az év csapata, mondhatod az Újpestet is.
Nem az Újpest volt az év csapata, hanem szerintem a Paks. Nagyon-nagyon jól játszottak. Amúgy egyébként az Újpest elleni kupa elődöntőn is lehetett érezni, hogy bárki ellen úgy fel tudnak készülni. Azt hiszem, hogy a Ferencváros is verték simán egyik meccsen. Talán itt is verték a fővárosban a Fradit. Nem becézzük Ferencvárost, igen. És az év edzője is Bognár György, tehát én ezt tartom. És amúgy meg, hát hogy ki volt a legjobb játékos, azt nem tudom, szerintem a Ferencvárosból valaki volt. A legjobb itthon focizó magyar játékost is lehetne mondani, vagy itthon focizó külföldit is lehetne
mondani. Akár lehetne, vagy akár nemzetközi szinten is.
Igen, mert... amúgy szerintem csapat szinten is, majd mondjál nemzetközi szintet is. Ne csak
hát
magyar.
Nekem a Real Madrid volt az év csapata. Egyértelmű, tehát az a sorozat, amit ők most azt attól eltekintve, hogy én reálszurkoló vagyok, de hogy az, amin keresztül mentek az a sorozat, az szerintem önmagáért beszél, és mindig akkor lőttek volt, amikor akartak. Erre mondják nyilván azok, akik nem szeretik a Reált, hogy de csalták a focit, mint 70-80 percen keresztül, ezt tudom, ez egy állandó vita, de én szerintem, hát most akkor a magyar válogatott felül, hogyha valamit elnézünk, hogy mi most eredményesek vagyunk, akkor nem mondhatjuk ugyanezt a klub szinten sem. Hát az eredmény számít, és az, hogy hogy érjük el, az tulajdonképpen egy másodlagos, mert is stratégiáról van.
Hát mert a Real Madrid, hogyha azt nézzük, hogy ők játszottak a legszebb futballt idén, nem. Hogy ők papíron a legjobb csapat a világon, nem. De hogy a mentálisan a legerősebb csapat és a krízis helyzetekben a legjobb döntéseket tudták hozni, akkor igen, a Real Madrid ebben a kupasorozatban abszolút nagyon nagy csapatokat, Paris Saint-Germain, Chelsea, Liverpool, olyan csapatokat ejtett ki, vagy akár a Manchester City, aki a végső címért mentek, és talán a fő favoritok voltak, és a Real Madrid egy az egyben ki tudta ejteni ezeket a csapatokat párharcban, pont azért, mert ezek a játékosok, akik náluk vannak, nagyon rutinosak, és ők már mindent láttak. Luka Modric, Benzema, és elképesztő formában futballoztak, és vert helyzetet is saját magukra tudták fordítani, és vagy ez a győztes kultúra, meg ez a sok-sok tapasztalat kijött a Real Madridhoz, meg ott is megvannak a tehetségek, Vinicius Juniorék, hogy ezt az átmeneti időszakot a Real Madrid nagyon jól át tudta vezetni, és ami mondjuk egy Manchester Cityben, vagy egy PSG-ben hiányzik, ezek az utolsó apró lépések, vagy de talán az, hogy bajnokok ligájában képesek legyenek győzni, mondjuk például egy Chelsea-ben, meg Liverpoolban megvan, de a Real Madridban ez a tapasztalat, a krízis helyzetekben való jó döntés, ez abszolút megvolt, és szerintem nem vitatható az, hogy ez maximálisan megérdemelt BL győzelem volt.
Igen, meg egyébként a Real Madridnál ugye ezt ki kell emelni, hogy a szezon második felére ők iszonyatosan fel tudják magukat szívni, és nagyon sokszor láthattuk azt, hogy a bajnokságban is nagyon gyengén indultak, aztán utána hirtelen berobbantották a rakétákat. Én mondjuk azt kiemelném ebben a szezonban, hogy én nem láttam feltétlenül olyan ellenfelet a Real Madrid számára, aki akár a bajnokságban, akár a nemzetközi porondon meg tudta volna őket úgy igazán szorongatni, hogy valójában kijöjjön, hogy ez a Real Madrid még az a Real Madrid, ami háromszor
a Manchester City az City volt. Nagyon szét tudta szedni, meg a Liverpool is dominált ellenük, a Chelsea is nagyon meglódult,
okay,
a Real Madrid ellen.
A Real Madrid,
és igen, hogy vert helyzetekből tudta győztesen kijönni, de mindig volt egy olyan periódus a mérkőzéseknek, hogy szanaszészették a Real Madrid taktikáját, letámadását, védekezését, és mégsem tudták eldönteni ezeket a párharcokat, de szerintem a szezon során kijött az, hogy ez a Real Madrid stratégia alapján, vagy csapatként, ez nem feltétlenül egy jó csapat, de hogy tényleg az egyéni képességek, meg az, hogy Ancelotti nagyon jól tudta menedzselni, de sokszor kijött a City, a Chelsea ellen, akár egy mérkőzésen, vagy egy félidőben, hogy azért ezek a csapatok rendszer szinten sokkal magasabb szinten állnak jelenleg, mint a Real Madrid, de mégis talán mint csapat, ők voltak idén a legjobbak, és ez mutatja, hogy a Bajnokok Ligája győzelme.
Igen, ezért mondom, hogy nem egy henger, de még ott van.
Majd ti is mondjatok amúgy.
Nálam egyébként az év csapata az AC Milan, mert nem ők voltak a favoritok idén a szériában, és úgy tudtak egy egész szezonban nagyon magas szintet nyújtani, hogy nem nagyon hibázhattak, mert közel volt az Inter, a Napoli, a Juventus, és az a Milan Piolival szintet tudott lépni idén, és két évvel ezelőtt is én hibának tartottam, hogy Piolit megtartották, és nem jött Ranjik, aki majd hoz egy új filozófiát is tud építkezni, de nem, hogy visszaesett Pioli, mert ő az elmúlt időben volt már az Internél, Atalantánál, más csapatoknál, mindig az volt, hogy felemelkedés és nagy visszaesés. De itt nem történt meg ez a Milánnál, hanem folyamatosan szintet léptek, és Ibráék, Zsirúdék, az öreg bácsik tudtak nagyon magas szintet hozni, és a AC Milán meg szintén mentálisan a szezon végéig végig kitartott, és egy bravúros bajnoki címet szerzett, egy igazi romantikus bajnoki címet, úgyhogy nálam ők akár az év meglepetés csapata, de akár az év csapata is nálam a Milán.
Jó, hát csapat, én
a
csapat szinten...
Nem.
Én nyilván azt nézem, hogy tényleg ez az utolsó momentum az valóban a Real Madridhoz billentette a mérleg nyelvét, akármennyire is Barcelona drukker vagyok, de viszont, hogyha már az év edzőjét kell mondani, akkor viszont haza fogok beszélni, az számomra Xavi volt, aki a semmiből hozta vissza a Barcelonát, és valami szívet adott annak a csapatnak.
Szerintem egyébként az ő karizmája miatt lett megint olyan értékes csapat a Barcelona, amely hát egyéni kvalitásokban is fel tudja venni a versenyt. Tehát azok, akiket az ő jövetele után igazoltak, hát hihetetlenül megerősödött a csapat egyszerre, nem? Igen.
És most is lehet, hogy összejön a Lewandowski igazolás, aki szint, lehet, hogy nem hosszú távon oldja meg Barcelonának a... az biztos, de a Barca nem is ilyen játékosokat akar most igazolni, hanem azt, akik, amíg a fiatalok nem válnak klasszissá, ki tudják őket segíteni, hogy ne legyen a Barcelona az, hogy eredménykényszer van, semmiért a fiataloknak nincsen idejük belső belső fejlődésre, de így, hogy van Aubameyang, meg Ferran Torres igazoltak sztárjátékosok, akik már most hozzá segítik a Barcát, nem ők lesznek a jövő nagy csillagjai a Barcánál, de segítik azt, hogy idejük legyen a fiataloknak.
De pont ez a lényeg, hogy a Barcának nincs szüksége Lewandowskira, mert már azon a pozíción van három ember, rajta kívül.
Egy Lewandowski szerintem azért a világ bármelyik csapatában elfér még mindig.
Igen, mert ő nagyon jó, de ha megnézed, akkor ő maga bárhova mehetne, ahol egyébként nincsen ilyen kvalitás, de a Barcelonában azért van.
Van, de szerintem igazi jó befejezőjük, nem fel, mert Ansu Fati sem raknám belőle, Ferran Torres is inkább szélen jó, egy nagyon jó befejező, azért szerintem ebben a Barcelonában még kell, beépíthető.
Igen, de egyébként azért ezt kiemelném, hogy ugye az eredménykényszer, hogy az folyamatosan megvolt a Barcelonánál. Xavi azért a legjobb ember erre a pozícióra, vagy egy ilyen helyzetre, mert ő szerintem le tudja kommunikálni a vezetőség felé, a régi új vezetőség felé, hogy na most nyugi, egy picit nyugodjunk meg, vegyünk vissza, és inkább kezdjünk el építkezni, mint hogy folyamatosan azt várjuk, hogy na hát muszáj megszerezni a bajnoki címet.
Végül is el fog menni Gavi a Premier League-be?
Nem, szerintem ő a Gavi maradni fog a Barcelonában, és szerintem én őt írtam föl az év meglepetés játékosának. Ma abszolút Gavi szerintem. Pedrit már itt tudtuk, hogy nagyon-nagyon igen, tehetséges, de Gavi az, aki berobbant a Barcelonában, és a spanyol válogatottban is, és persze, úgy tűnik, hogy a spanyol válogatottnak is alapember ez a fiatal srác, és szerintem Pedri, Gavi, nagyon szeretnék azt a Barca szurkolók, hogy az új Xavi-Iniesta páros legyen, azért nagyon magas a mérce, de a tehetség bennük van, és szerintem Gavi meg Pedrire hosszú távon fog építeni a Barcelona, és szerintem ők az a két játékos, aki a jövőt meg kell, hogy határozza náluk.
Igen, de akit mindenképpen díjaznunk kell, és majd az aranylabdát is meg kell, hogy kapja, az végre Benzema. Hogyha már hát egy picit a Barcelonától el kell, hogy térjünk. Tehát egyszerűen Benzemának annyira meg kell már kapnia.
Ebben egyetértek.
Akkor nálad is ő volt az év játékosa, vagy az aranylabdás.
Hát igen, most a cél a Benzema mez, mert hogy nekem van Zidánom, és nekem ő volt a kedvenc hosszistám amúgy. Alapvetően én frankofil vagyok, és én azt a csapatot, amivel Zidán 98-ban nyert, meg azt hiszem Európa-bajnokságot is nyert amúgy korábban, szóval, hogy, vagy lehet, hogy 2000-ben?
Szerintem 2000-ben és 98-ban nyertek
a VB-t. 2000-ben nyert EB-t. Szóval, hogy én azt a csapatot nagyon-nagyon sokra tartottam. Az a csapat szerintem jobb volt, mint a ti arra nem emlékeztek, a 82-es.
Arra nem.
Platini, Tigene, Zsiresz, Rostó, tehát ez a...
Megint csak a történelem könyvek.
Ezzel tulajdonképpen azt hívták akkor aranygenerációnak, de hát utána jöttek ők.
És a mostani francia csapat is már
hát ez meg talán még erősebb, talán, mint az volt.
Egészen mély keretük
volt. Igen, 22 olyan ember, aki bármikor beállhat.
Hát, vagy 42, igen, csak nem lehet annyi be.
Egyébként még hozzá kapcsolva, hogy te mondtad a Milánt, ugye ott is Brahim Diaz meg Teo Fernández, ők azok, akik a Real Madridba nem fértek be. Tulajdonképpen nem, stabilan nem tudtak kezdeni, és nekem ez a fájdalmam amúgy a Realban, hogy megkedvelek játékosokat, mint őket is, mert Brahim Diaznál nagyobb tehetség nagyon kevés van, tehát hogy elképesztő, hogy mit tud a labdával már most. Volt Kubo, akit eligazolt ugye az egyik kis csapat.
Villarreálba talán?
Vagy hát igen, és akkor elengedtük ugye Ödegaardot, hogy elmehetett megint a Premier League-be, az
hát
Arsenalba.
Vagy akkor Iszkóból sem jött ki az a talent, ami benne volt, igen, vagy Asensiót is félig meddig be kellett áldozni.
Igen.
De igen, hogyha Cristiano Ronaldo egy Benzema, vagy Gareth Bale mellett játszol, akkor ezek a fiatalok nem tudnak akkora sztárrá nőni.
Igen. Szóval ez fájdalom, mert ugye az ember mindig azt mondja, hogy ezek az emberek, ezek Real Madrid szintű játékosok, uh-huh, de nem tudnak ott maradni, vagy hogyha ott tudnak maradni, akkor nem játszanak, mint Isco vagy Hazard, uh-huh, aki Hazard ugye a Chelsea-ben mit csinált? Hát megújított, meg reformálta a focit.
Hát a Real Madridnál meg inkább evett, mint hogy futballozott volna.
Azért, mert evett egy hamburgert egyszer.
Hát azért, megnézed a képeket, ott azért van egy kis... Nem úgy néz ki, mint egy élsportoló talán, vagy nem tett meg mindent azért, hogy ő a legeslegjobb formáját hozza.
Ez igaz.
Gerett Béle 2.0.
Igen, Béle már inkább golfozott többet, mint hogy labdarúgó edzésre járjon, de igen, de az is elvitathatatlan, hogy Bélnek azért voltak jó szezonja is a Real Madridban, meg azért a Liverpool
volt
ellen
pillanata.
Egészen elképesztő.
Amúgy most nem fügyülték ki Bélt, amikor elköszönt az utolsó meccsén, nem megtapsolták őt. Tehát nagyon furcsa, hogy végigfütyülték a szezon során végig.
Azt szerintem megtapsoltak, hogy elmegy.
vagy
azért nyilván az is benne volt szerintem, hogy azért a korábbi évekért, amikor ő azért oda tette magát, azért hálás.
Hát akár Bél döntőket döntött.
Abszolút, hogy Bél is sokat tett azért, hogy a Real Madrid zsinórban 3 bajnokok ligáját tudjon nyerni.
Na és akkor ki az év csalódása?
Az év csalódása, nekem 2 komoly jelöltem van, vagy akár 3 is, az egyik a Manchester United, akik évek óta szenvednek, és Cristiano Ronaldo rengeteg nagyon fontos gólt rúgott, de védekezésben egy mínuszos csapatnál, és nem nagyon tudtak összerakni egy jó rendszert, és egyelőre...
Tényleg elmegy a Bayernbe?
Nem, marad Unitedben. Most ez a legutolsó infó, talán tegnap olvastam, hogy ezen a nyáron biztos, hogy nem vált csapatot Cristiano Ronaldo. Számomra a legeslegnagyobb csalódás az Everton, akik majdnem kiestek a Premier League-ből, és Frank Lampardnak én szurkoltam, hogy jó edző legyen, de a Chelsea-ben is sokszor nagyon bután támadott le, és már egy jó letámadás nagyon meg kell szervezni, és hogyha rossz a letámadásod, akkor igazából az egy öngól, és kihasználják a jó csapatok, és abból rengeteg gólt kapsz. Frank Lampard nem tanult ebből, és ugyanúgy ezt a rendszert játszott az Evertonnal, és nem nagyon működött, úgyhogy nekem ők a szezon egyik nagy csalódása, vagy akár Romelu Lukaku, aki az Interből távozott, és a Chelsea-ben nem tudta megváltani a világot, és most megy is vissza.
Hát most Milánóba örülnek neki, nem?
Igen, hogy visszajön, és igen. Ott valószínűleg szerintem szintén jól fog teljesíteni, de azért Lukaku felrakta magát az Interben arra a poltra, hogy a világ 3 vagy 5 legjobb csatárjában benne van, a Chelsea-ben meg nagyon gyorsan le is rakta magát erről a polcról. Nálatok van egyébként ilyen évcsalódása, vagy mi mondhatok akár meglepetést is, mert nekem például a Premier League, akkor a Brentford, aki feljutottak és 13. helyen végeztek, és hozzájuk ment ugye Eriksen, akiért nagyon izgultunk az Európa bajnokságon, és most visszatért, és fantasztikusan játszott itt a második szezonban.
Nekem még csalódáshoz a 2 pénzes európai klub, a PSG és a Manchester City, akiknél még mindig nincsen áttörés, és gyakorlatilag például a PSG-nél nem értem, hogy miért folyamatosan Neymarra, Messire építenek. Tehát olyan emberekre, akik egyszerűen nem, tehát ilyen szinten már nem a jövő. És egyszerűen nem tudom, hogy ettől várják azt, hogy végre először megnyerjék az első nemzetközi kupájukat. Ezt én nem értem.
Hát a PSG az mindenképpen egy sztárcsapat, nem egy jól a Manchester City-vel nekem nincsen bajom abban a szempontból, hogy ez egy nagyon jól felépített, strukturális csapat, és a menedzsment, meg a mély futballt játszanak, az gyönyörű. Az egy jól működő szervezet, pont azt mutatja meg, hogy rengeteg pénzzel hogy lehet jó csapatot építeni a PSG, meg pont az annak a példája, hogy a pénz nem elég ahhoz, hogy jó csapatot építs. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Elrepült az idő, szerintem még rengeteget tudnám beszélni a labdarúgásról, majd esetleg valamikor folytatjuk.
Nekem meg Kádár Tamás a csalódás, hogy átigazolt az Újpestbe, és ő volt a 2016-os EB egyik legjobb magyar védője, vagy ha nem a legjobb, és aztán a tartalék csapatban az NB3-ban játszott, ha játszott.
Úgyhogy... Hát ez mindenképpen...
Igen. Az elköszönésben még ezt belevittem, de örülök, hogy itt voltam, és köszönöm tényleg a meghívást, meg jó veletek dumálni. Igen, kár, hogy vége van.
Igen, elrepült az idő sajnos.
Az mindig így van.
Úgyhogy most búcsúzzunk, jövő héten ismételten jelentkezünk. Sziasztok!
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 Ez a műsor a Béton közösség tagja.